Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet. Köszönjük azt, hogy kérhetünk tőled, hogy alázattal megállhatunk előtted, és megvallhatjuk azt, hogy szükségünk van a te szent lelkedre, szükségünk van a te vezetésedre, szükségünk van arra, hogy a te fiad által valóban szentek legyünk, szükségünk van arra, hogy az életünk harcaiban, az életünk próbatételeiben győzedelmet adj. Urunk Istenünk, most itt vagyunk előtted, a gyülekezet közösségében, a te szent hajlékodban. Kérünk, hogy egyen-egyenként az életünkben lévő kérdésekre, az életünkben lévő próbatételekre adj győzelmet, adj választ, adj útbaigazítást. Hiszen tőled várjuk, tőled kérjük. Mert tudjuk, hogy te nálad van mindenre a megoldás. Te nálad van, Urunk, az élet, az igazság, az út. Így kérünk most, hogy áld meg az ige hallgatását, az ige magyarázatát, áld meg a mi közösségünket, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Dániel könyvéből, annak is harmadik fejezetéből, a 13-tól a 25. versig olvasom Istennek beszédét. Ekkor Nebukadnezár haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abednegót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezár ezt kérdezte tőlük. Sadrak, Mésak és Abednego. Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most? Ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam. Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobna benneteket az izzó tüzes kemencében. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abednego így válaszolt a királynak. Ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nebukadnezár úgy elöntötte a harag, Sadrak, Mésák és Abednego miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abednegót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostól, alsóruhástól és süvegestől, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantól befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésákot és Abednegót odahorcolták. A három férfi, Sadrak, Mésak és Abednego pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nebukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfi dobtunk-e megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt. Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Kedves testvéreim, kedves Deszka templomi gyülekezeti tagok, mindannyian ismerjük a tűz erejét, hiszen tanúi voltunk talán többen annak, amikor ez a templom leégett, és hogy mire képes a tűz. De ha nem is vagyunk ennek a gyülekezetnek a tagjai, biztos hallottunk erről. Hogyha nem hallottunk esetleg erről, a saját testünkön már talán tapasztaltuk a tűz erejét. Aki háztartást vezet, háztartásban él, főleg nők, asszonyok, ismerik a vasaló tüzének az erejét, ismerik a forró olajat, amikor megégeti a kezüket. De saját lelkünkben is vannak égető kérdések, vagy talán égető kétségek, égető vágyak, égető fájdalmak. Mindannyian ismerjük az égésnek, a tűznek az erejét. És szeretnénk ezebből megszabadulni, legyen az testi vagy lelki, szeretnénk ezeken túllépni, de a kisgyermek is, amikor megégeti a forró sütő ajtaja a kis kezét, akkor tanulja meg igazán, hogy nem szabad újra oda nyúlnia. Szükségünk van ezekre az égető helyzetekre, hogy tapasztalatokat szerezzünk, hogy megedződjünk, hogy megerősödjünk. Dániel barátai egész lényüket fenyegető kérdés elé kerülnek, mert ha a király parancsának engedelmeskednek, és imádják az arany állóképet, akkor a lelkük, a lelkiismeretük fogja megemészteni őket. Ha pedig nem engedelmeskednek, akkor a tüzes kemencében végzik. És erre a kegyetlen fenyegetésre, felszólításra Dániel barátai bátran, páratlan méltósággal válaszolnak, és inkább az ideig való dolgokat veszítik el, mint az örökké való dolgokat. Istenükkel az oldalukon százszor jobb, mint a könnyű, kényelmes élet nélküle. Újabb példát adnak arra, hogy amikor súlyos helyzetben, nyílt összeütközésben szint kell vallani, mennyire diadalmas bátorsággal ragyoghat föl az ő életükben az Isten iránti hűség. Ők nem kívánnak már vitatkozni a királlyal. Azt mondják, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Ez valóban azt jelenti, hogy itt már nem a szavakkal, nem a cselekedetekkel kell megadni a választ. Nebukadnecárnak rá kell ébrednie, hogy Izrael Istene nem teológiai eszmecsere témája, hanem a történelem élő ura. Mindenki előtt azt kell megtudnia, hogy Dániel Istene és ennek a három férfinek az Istene nem csupán királyi álmokat sugalhat, de nyílt ellenállást is szíthat. Diadalmas hitet, halál megvető bátorságot adhat nekik. A három férfi hallgatásából tisztán zeng az üzenet. Már nincs szükség szavakra, hiszen Dánieltől már annyiszor hallhatták az élő Istenről szóló bizonságtételt. Jól ismerik a zsidók törvényét, hagyományát. Most már arra van szükségük, hogy megtudják. Nem üres szavak voltak, amelyeket szinte talán kelleténél többször is hallott Dánieltől. Mert megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek, mondja a prédikátor. Bölcsességre van szükségünk, hogy mikor melyiknek van az ideje, hogy mikor melyiknek van a pontos ideje. Bátorságra, hogy a maga idejében egyiket sem mulasszuk el. Nagyon gyakran ideje van a beszédnek, ám de mi nem tudunk szint vallani és vitába bocsátkozni, mert szégyeljük és félünk, mert magunk sem vagyunk biztosak a dolgunkban. Olykor azonban, mint Dániel barátainak az esetében is, hagyni kell a szavakat, és a tettekkel kell bizonságot tenni arról, amit hiszünk. Mert ha maga idejében nem adjuk meg ezt a jelet, a maga megfogható valóságában, üres fecsegés marad mindaz, amit addig beszéltünk. Jézus szolgálata nagy részt beszédből állt. Ami a kereszthalála közelében történt, azonban már arról beszél, hogy egyre többször hallgat. Némán áll bírái előtt. Heródes előtt sem szólalt meg. A kereszten néhány rövid mondat hangzott el az ajkáról. Jézus szeretetével és szenvedésével adta meg a végső választ. Dániel barátai azonban mégis mind emellett szavakkal is bizonságot tesznek, de nem felesleges, fecsegő dolgokat szólnak, hanem megvallják, és így szólítják meg urukat, Istenünk. Ő az övék, ő pedig az övéi. Mert merőben az Istennel való nagyon mély szövetségi és személyes kapcsolat az alapja az ő reménységüknek. Ez az alapja, hogy Isten ki fogja szabadítani őket a kemencéből. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk. Szívbéli hitük megvallása az, hogy Isten hatalmas, hogy ő képes őket megszabadítani. Ő képes megtenni mindazt, amit megígért. Ő ki tud szabadítani. Isten népének a születése pillanatától kezdve ott volt a szívében, hitte és vallotta, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Ő maga mondta az idős Sárának, hogy lesz még gyermeked. Ő vezérelte Mózest, és majd a Vöröstengernél valóban megteszi azt, ami számára nem volt lehetetlen, de az emberek számára az. És most itt van Nebukadnezár előtt ez a három férfi. Miben volt az ő erejük? Miben volt az ő páratlan bátorságuk? Abban, hogy érezték Isten közelségének a jelenlétét. Érezték azt, hogy őre reál lehet hagyatkozni. Ez volt az ő erejük. Az Isten jelenléte. Ez volt az, ami bátorságot adott nekük, hogy érezték és látták, hogy velük van az ő Istenük. És ha érzik és látják a próbatétel előtt, akkor hogy lehetne kérdés az, hogy a próbában elhagyja őket? És itt a próbatétel előtt is, miután megvallják, hogy hisznek benne, hogy vallják őt, a legfontosabb számukra nem a saját testi jólétük, a saját életük, hanem Isten dicsősége, Isten nevének a felemelése. És még egy fontos dolgot megvallanak itt ezek az emberek, azt, hogy Istennek a bölcsessége az, ami az ő életükre nézve majd igazságot szolgáltat. Bíznak az ő bölcsességében, és azt mondják, hogy jól tudjuk azt, hogy aki hatalma van, hogy megmentsen, megszabadítson bennünket, de ha nem tenné, nem tudjuk, hogy mi a legjobb a számunkra, hogy életben maradunk-e, vagy elpusztulunk. Nem ez a lényeg, mert az számít egyedül, hogy tudjuk, hisszük és valljuk, hogy övé a dicsőség, övé a bölcsesség, övé a hatalom, és mi az övéi vagyunk. Próbatétel előtt bekövetkezik az, amire valóban Isten felkészítette őket. Bekerülnek a tüzes kemencébe. Montgomery szerint ez a kemence egy mélyszégető kemencéhez hasonlítható, amelybe felülről egy függőleges akna vezetett, és amelynek a felekén pedig egy nyílás volt, amelyen át eltávolították a kiégetett meszet. Nyilván a tetején vetették be őket, és a 26. vers alapján következtetni tudunk arról, hogy később itt maguk jöttek ki a saját erejükből, ebből a kemencéből. Ebből a kemencéből, amely az egyik apokrif szerző szerint akár 25 méterre is felcsaphatott, valószínű, hogy ez túlzás, de ebbe a kemencébe vetette be az erős, legerősebb ifjak, három fiatalt, és ők bizony a halál martalékaivá lettek. Elpusztultak azok, akik a büntetést hajtották végre. És ez a három férfi megkötözve ennek a kemencének a közepébe hullott. És Nabukadnezár figyelte, hogy mi történik azokkal, akik az ő akaratának ellenszegültek. Gondolhatta, lám hiába bízta az ő istenükben. Isten magukra hagyta őket, sorsukra hagyta őket, nem foglalkozik velük. És testvéreim, igen, Isten nem mindig szabadít meg a tűztől. De azt mondja már Pál apostol a Timóteus levélben, de mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Kétségtelenül meg tudja szabadítani népét minden próbából, de ezt nem mindig teszi meg. Nem mindig teszi meg. De míg ha lángok között szenved is a keresztény ember, és nem lát semmi utat, semmi módot a szabadulására, akkor is fenntartás nélkül bízhat Istenébe, hogy ő, aki engedi a szenvedést az életünkben, a keresztény ember életében, azt azért teszi, hogy végül a javunkra váljon a szenvedés. Javunkra váljon az égető helyzet. És Nebukadnezár mit lát? Nem hárman, négyen vannak már ott. És nem csak, hogy ott vannak, a Septuaginta feljegyzése szerint ezek a férfiak a tűzben dicsérik az Istent, dicsérő éneket énekelnek. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan történt mindez, de egy dolog nyilvánvaló, hogy Isten nem mentette meg szolgáit a tűztől, de megmentette őket a tűzben. Felfüggesztette a természet törvényeit, azok rendes folyását, de még ennél többet is tett. Az övének próbatételekor ő maga leszállt, hogy együtt legyen velük a próbatétel óráiban, a lángok között. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng meg nem perzsel téged, olvashatjuk Ézsaiás könyvében. Így ígérte meg egykor Isten népének, és most szó szerint beteljesítette ennek a három ifjúnak az életében. Ő vele van, szenvedő népével, és az ő szentséges jelenlétével a tűz borzalmát is fel tudja oldani. Adja Isten, hogy mindannyian így éljük át, és így éljük meg a próbatételeket, mert várnak ránk. De tudjuk és hisszük, hogy a szabadulás útja is készen van számunkra Jézus Krisztus által. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked mindazokért a próbatételekért, mindazokért a szenvedésekért, lelki-testi gyötrelmekért, amelyeken átvezettél bennünket. Köszönjük azt, hogy mindegyikből te tanítottál, mindegyik által te új bölcsességre vezettél. De ami a legfontosabb, hogyha visszatekintünk, megláthatjuk, hogy mindegyikben velünk voltál. Hálásak vagyunk ezért is. Csak magasztalni és imádni és dicsérni tudjuk a te nevedet. Köszönjük, hogy még élünk, hogy még hallhatunk rólad, hogy még olvashatjuk a te igédet, hogy még találkozásunk lehet veled. Urunk, így adj most nekünk erőt, reménységet, hitet, hogy az életünk rögös útjain tovább menjünk, hogy az életünk próbatételei között, amik ránk várnak, tudjuk, higgyük és valljuk, hogy velünk vagy. Velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Urunk, így ajánljuk a te kegyelmedbe családjainkat, gyülekezetünket, anyaszent egyházunkat, magyar népünket. Hívunk, kérünk és várunk téged, hogy a te szent lelked jelenlétével Légy közöttünk, légy mi bennünk, Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindjájatokkal. Amen.